stúdióban pedig Szabó Anna, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Olaszországban Mario Draghi le akart mondani, aztán nem engedték neki, legalábbis az államfő egyelőre nem fogadta el a lemondását, és úgy tűnik, hogy az Ötcsillag mozgalom ki akar lépni a koalíciós kormányból. Hát mi fáj nekik most?
Szerintem kezdjük a KH-nál, mert aki az olasz politikai eseményeket egy hétig nem követi, már nem tud kiigazodni a fejleményeken, annyira bonyolult a helyzet. Tehát itt arról van szó, hogy másfél évvel ezelőtt alakult egy egységkormány Olaszországban. Mario Draghit, mint külsőst, mint szakértőt kérték föl erre a feladatra, és egyetlen egy párt kivételével, ez a Giorgia Meloni vezette Fratelli d'Italia, Olaszország testvérei, ez egy ilyen szélső jobb, vagy igen, mondhatjuk, hogy szélső jobb párt, ennek a kivételével mindenki benne van ebben az egységkormányban, és ez ezért jó, mert végig lehetett verni bizonyos reformokat, törvényeket, nem az állandó politikai csatározásokkal voltak elfoglalva. Ezen kívül Mario Draghi személye, tiszteltet parancsoló, nagyon nagy megbecsültségnek örvend, nem csak külföldön, hanem belföldön is.
És ehhez képest akkor mi nem volt megfelelő?
Na most a helyzet az, hogy 2019-es választást ez az öt csillag mozgalom nyerte. Az öt csillag mozgalmat a Beppe Grillo nevű komikus alapította, aki komikusnak nagyon jó, politikusnak már közel se ennyire, és Beppe Grillo aztán utána később kivonult a párt vezetésébe, de most is beleszól a dolgokba, és az öt csillag mozgalomnak a vezetője időközben Giuseppe Conte lett, aki ugye korábban Mario Draghi előtt miniszterelnök volt. Ő is egyébként egy teljesen külsősként, jogászként érkezett, tehát nem politikus volt Giuseppe Conte, neki is nagyon magas volt az elfogadottsága. Csak hogy jött ugye a válság, a rezsiáraknak az emelkedése, infláció, stb., és az öt csillag mozgalomnak a támogatottsága gyakorlatilag az egyharmadára esett vissza, tehát a 30-valahány százalékon voltak, és most állnak olyan 11-2 százalékon, plusz van egy Luigi Di Maio nevű külügyminiszter, aki szintén elvitt a pártból egy csomó honatját, gyakorlatilag lefelezte a pártnak a parlamenti támogatottságát. Tehát Olaszországban az a probléma mindig, és Giuseppe Conte is ebbe bukott bele, őt annak idején Matteo Renzi, korábbi kormányfő, a maga 2%-os pártjával buktatta meg. Na most Giuseppe Conte valamiért összeveszett Mario Draghival, hát találgatások vannak, hogy mi az, ami valójában összevesznek, nem az, amit nekünk közölnek, és Conte a maga 11%-ával zsarolja Draghit, akinek ebből meg elege lett, és azt mondta már korábban is, hogy ő nagypapa, idős, ő nem akart napi politikai csatározásokba belefonni, és a lemondását beadta.
Emlékeim szerint egyébként is nehezen fogadta el a miniszterelnöki pozíciót, tehát hogy ő nem nyújtózkodott érte. Korábban egyébként az Európai Központi Bank elnöke is volt, tehát valóban egy nagy tapasztalattal rendelkező, főleg a pénzügyek terén kipróbált emberről van szó. Ha nem fogadja el az államfő lemondást, akkor gyakorlatilag minden marad a régiben, vagy előfordulhat, hogy az ötcsillag mozgalom mondjuk parlamenti szavazásoknál akkor majd keseríti a kormányfő meg a kormánykoalíció életét?
A helyzetben az a szép, hogy ez az amúgy is már ketté, tehát megfeleződött ötcsillag mozgalom is teljes mértékben széttöredezett, tehát fogalmunk nincs, hogy ki kit fog támogatni, tehát a megmaradt ötcsillag mozgalmon belül is nagy az eltérés. Ha megmarad ez a kormány, mert Sergio Mattarella köztársasági elnök nem fogadta el ugye Mario Draghi lemondását, teljesen jogosan, és mondta, hogy próbáljon új koalíciós megállapodást létrehozni. Tehát mondjuk egy jó forgatókönyv lenne, hogyha a Conte-féle brigád távozna, hogyha ennyire nem tetszik nekik a helyzet, akkor távozna a kormányból, de lenne valami folytonosság. A legrosszabb helyzet az lenne, hogyha egy előrehozott választást kiírnának, és sajnos az a baj, hogy erre is esély van, akkor megint menni fog az ígérgetés, és nulla pártprogramot lehet majd betartani. Ez a legrosszabb forgatókönyv. Olaszországon hogy is elég nagy bajban van, az energiaárak miatt a lakossági kereslet teljes mértékben visszaesett, van egy óriási államadósság, azt valahogy finanszírozni kéne, hogyha nem lenne az Európai Központi Bank, akkor nem tudnák jelenleg normális áron finanszírozni az államadósságokat. Ebben Mário Draghi nagyon-nagyon sokat segít, úgyhogy ennek a kormány vásárlása gyakorlatilag semmi értelme nincsen.
Hát, hogy általában egyébként ritkán szokott annak értelme lenni, de most különösen energiár robbanás és nagyon bizonytalan orosz-ukrán háborús helyzet miatt az olaszok is nagyon kitettek egyébként az orosz földgáznak?
Abszolút. Tehát Olaszországban már korábban lehetett látni, hogy ugye korábban megugrottak a rezsijárak, és hogyha megnézzük a lakossági fogyasztást és az inflációs adatokat, hogy miért van az, hogy Olaszországban, Portugáliában az egyik legalacsonyabb az euróövezeti infláció. Hát azért, mert nem maradt pénzük költeni. Mert a pénzünknek most már az elég nagy részét, egyre nagyobb részét viszik el a rezsijárak, és az olasz belső fogyasztás az, ami nem tud érdemlegesen nőni.
Nem tudom, hogy mit tehet egyébként egy ilyen esetben a kormányfő, nyilván próbálja menedzselni a dolgokat úgy, ahogy Olaszországot más nem sújtja, tehát például a szárazság vagy különböző természeti dolgok nem okoznak szintén feszültséget a kormánykoalíción belül?
Hát most szerintem itt a legnagyobb probléma az államadósság finanszírozása. Tehát, hogyha megnézzük, hogy most már a 150%, a GDP-hez viszonylag a 150% fölött vannak, és hogyha az Európai Központi Bank nem vásárolná az államkötvényeket, plusz ugye amióta bejelentette Christine Lagarde az LKB-nak a vezetője, hogy fognak valamennyi kamatot emelni, és valószínűleg erre sor fog kerülni, azóta az olasz állampapíroknak a hozama jelentősen megemelkedett, és a némettől ugye elvált. Tehát ez azt jelenti, hogy a hatalmas olasz államadósságnak a finanszírozása egyre többe kerül, egyre kevesebb költségvetési tere van a kormánynak. Eközben ugye Mário Draghi próbálja valamennyire az energiaárak miatt a lakosság terheit csökkenteni. Ezen ment ugye tegnap a vita, egy 23 milliárd eurós támogatási programot próbáltak elfogadtatni, és ezt ugye ekkor vonultak ki az öt csillagmozgalomnak a képviselői, mind a 60-an a szenátusból.
Tehát ők többet szeretnének, nagyobb támogatást?
Szerintem ez egy személyes konfliktus, ez az én személyes véleményem, hogy aki egyszer, én azt látom, hogy aki egyszer bekerül a politikába Olaszországba, és a kormányfői pozícióhoz jut, az addig után nem bír magával, ameddig újra nem jut olyan pozícióba, hogy ismét ő lehessen a kormányfő, tehát ezt Matteo Renzi esetében is láthattuk, hogy egyszerűen semmiféle összetartás nincs bennük, persze nyilván nem lehet általánosítani, de Giuseppe Conte is egy szerény jogász professzorként kezdte, és most meg ott tartunk, hogy zsarol egy Mário Draghit, és ez két év alatt jutottunk el idáig.
Hát úgy tűnik, hogy akkor megnő az önbizalom ott a kormányzati pozícióban. Pont néztem egyébként az olasz 10 éves kötvényhozamokat, ezek most 3,249%-on forognak. Összehasonlításképpen utána a spanyoloké már csak 2,285.
Bizony.
És az olasz 10 éves kötvényhozam úgy magasabb, nagyjából 0,3%-ponttal, hogy magasabb például az amerikaiaknál a kamat. Tehát, hogy gyakorlatilag 0%-os, sőt mínuszos kamatszintek mellett ilyen sokat kérnek el az olasz állam finanszírozásáért. Beszélj még egy picit a franciákról, és akkor utána 10 óra után majd a Magyar Nemzeti Bank termelékenységi jelentéséről. Azt gondolná az ember, hogy a franciáknál azért egyszerűbb a helyzet, mert hogy újra választották az elnököt, Emmanuel Macront, és akkor minden rendben van, de hát ezek szerint mégsem nehéz helyzetben van a francia gazdaság is jobbára energia problémák miatt?
Igen, tegnap adta ki az Európai Bizottság az egyes országokra vonatkozó jelentését, előrejelzését. A francia gazdaságnak erre az évre 2,4%-os növekedést becsülnek, de ebben nincsen benne egy esetleges energiaválság. Jövőre pedig már csak 1,4%-os növekedést becsül az Európai Bizottság. Ez nagyon-nagyon kevés, és mondom, ez még tehát ezt most adták ki júliusban, ez még bőven lefelé módosulhat, és hogyha a GDP adatokat nézzük, hónapról hónapra össze, tehát bocsánat, negyed év per negyed éves összehasonlításban, akkor a második negyed évben a francia gazdaság már mínuszban volt, mínusz 0,2%-kal ment lefelé, tehát kifogyott a lendület. A francia gazdaság 2020-ban közel 8%-kal esett recesszióba. Most ehhez képest kijöttek ebből, de itt aztán tehát megálltak a növekedésben, és mondom, most már az első negyed év az 0,3%-os növekedés volt, a második negyed év pedig mínusz 0,2%.
Mi ott az alapvető baj? Abszolút nem sikerül reformokat végigvinni, az elnök mondjuk mindig beleütközik a törvényhozásba, munkaerőpiaci dolgokban. Mi az, ami alapvetően a francia gazdaságot gátolja abban, hogy növekedni tudjon?
Hát itt strukturális problémákról beszéltünk, de ami most a legégetőbb probléma és a tűzoltásra szorul, ugye tegnap Macron elnök be is jelentette, hogy föl kell készülni arra, hogy ősztől nem fog gáz jönni. Tehát itt az energiaválság.
Orosz gáz,
igen. És ez azt jelenti, hogy a nagyvállalatoknak egy jelentős része elkezdett átállni arra, hogy ne gázból nyerjék majd az energiát, hanem olajból. Tehát az elsődleges probléma az energiaválság. Az energiaáraknak az emelkedése. És emellett van egy úgynevezett hétköznapi megélhetési válság, ez már ugye Macron elnök újraválasztásakor is érződött, hogy az embereknek egyre kevesebb pénze van, tehát az infláció a másik probléma, egyre kevesebb pénze van az embereknek a költésre, és most az a szerencse, hogy beindult a turista szezon, és ez nagyon, nagyon sokat lendít a gazdaságon, ezen kívül még a közlekedési eszközöknek az exportjával is jól állnak, viszont ami még nagyon nagy kockázatnak tekinthető, az az utánpótlás, tehát az alkatrészek utánpótlás, tehát egyre nehezebben tudják megoldani, és ez nyilván szintén a háborús helyzetnek köszönhető.
Azért azt olvastam, hogy energiafronton viszont akkor a szerencséje van, igazából ez nem szerencse, hanem évtizedekkel ezelőtti előre gondolkodása a franciáknak, hogy ugye még mindig rengeteg atomerőművet működtetnek, magyarán áram problémájuk valószínűleg nem lesz, a földgázzal mondjuk nyilván nekik is lehet. Elképzelhető, hogy azért az év második felében emiatt felértékelődnek a franciák? Tehát lehet, hogy a földgázzal gondjaik lesznek, de áramot nagyon sok mindenki akar majd tőlük venni?
Igen, szerintem már most felértékelődtek, ugye ők exportálnak, a németeknek is segítenek, de állítólag, mondjuk ehhez mondjuk már ilyen szinten nem értek, de állítólag ezeket az erőműveket is, itt is ilyen karbantartási feladatokat kell elvégezni, ez is most probléma, most minden pici dolog is probléma.
Összes házi feladat összejött?
Igen, összejött, és ezért mondhatta Macron elnök tegnap, július 14-én.
Ezt a függetlenség napja?
Igen, tehát azért ez fontos, hogy ezen a fontos napon erre a válságra figyelmeztetett, és azért ebben minden benne van. És azért emlékezhetünk a sárga mellényes tüntetésekre, tehát itt van egy óriási társadalmi feszültség is a társadalmi különbségek miatt, és van egy óriási szakadék ugye az oktatásban. Erről rengeteg filmet, tudósítást láthattunk, tehát itt egy óriási társadalmi belső feszültséggel is meg kell küzdeni, ez is visszahúzza a gazdaságot, és akkor erre jönnek rá még mind azok a recessziós kockázatok, amik a háborúból, illetve a járvány utáni gyors felpattanás miatti ellátási láncok szakadozásából fakadnak.
Nagyon érdekes volt, csak egy záró gondolat a végére, hogy a háború kirobbanása előtt, meg gyakorlatilag utána is Macron elnök azért külpolitikai téren nagyon próbált aktív lenni, és többször egyeztetni az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. Fogalmazunk úgy, hogy jobb belátásra bírni, hát ez nem igazán sikerült, de véletlenül másnak se sikerült volna. Elképzelhető, hogy a franciák megpróbálják magukat más téren aktivizálni, hogy legalább a belső problémákat elfedjék? Te ezt hogy látod?
Én teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy egy ilyen előre menekülés van, és valószínűleg annál is inkább, mert ugye a németeknél is egy nagyon bizonytalan vezetést látunk. Itt is megkötik a zöldek a német kancellárnak a kezét, és itt tulajdonképpen most Macron elnök politikai teret nyerhet, hogy egy kicsit a kezébe vegye az irányítást, és megpróbáljon a béke, vagy legalább egy tűzszünet felé vezető utat kikövezni, és hogyha ez neki sikerülne, akkor valószínűleg el tudná terelni a belső feszültségekről a figyelmet.
Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk majd 10 óra után is.